apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünket elfoglalva a heti énekünkkel kezdjük ezt a mai estét is. Tegnap már nagyon jól ment, úgyhogy ma már bizonytalanságnak helye nincs, ma még jobban fog menni, ugye? Segítségünk, esti isteni szeretünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, és kérjük a mi Urunk bennünket megszólító üzenetét, és bennünk bálkoló szent lelkét imádságba. Urunk, valóban az a reménységünk, hogy Te, mint világosság, jössz közénk ezen a mai estén is. Azzal az erővel, hatalommal és magadról bizonyságot tévő ígével, Jézus Krisztus, amelyre mindenkinek szüksége van, ahol békére lehet találni, ahol az ember megláthatja, hogy igenis van hely ebben a világban, van szolgálata, amit Isten rábízott. Úrunk, úgy szeretnénk ezen a mai estén is közelebb, egyre közelebb kerülni hozzád, olyan közel, hogy érezhessük, hogy a gyermekeid vagyunk újra. Közel abban az atyai szeretetbe, vonzásba, ami csak a te közeledben van. Hogy újra hadd lehessen miénk az, amit elveszítettünk. Újra, ha tudjunk meggazdagodni te általad azokból a dolgokból, amikben szűkölködünk, amiután sóvárgunk, amiket mi magunk nem tudunk semmiféleképpen pótolni, helyettesíteni, csak a te irgalmas szereteteddel. Urunk, ezt a szeretetet árazd ma, ezen a mai estén is ránk. Lelkeddel élezd szívünk világosságát. Élesítsd a látásunkat, hogy értsük, lássuk a te ígéd. És nyisd meg a te ígédet, Urunk, hogy értsük, hogy újjá teremtesz azáltal bennünket, és ha tudjuk új emberként folytatni életünk útját. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, megint ma este is egy néhány felvezető gondolat után fogom olvasni az ígét, senki ne ijedjen meg, hogy anélkül maradunk. De néhány bevezető gondolat szükségeltetik hozzá. Ugye a hetünk címe ez, ki is az a Jézus, ki is nekem Jézus, milyen is az a Jézus valójában. Mostanában többekkel beszélgettem, és talán éppen ennek a csúcspontja egy ma délelőtti beszélgetésem lehetett. Egy fiatal embert látogattam meg a Váci kórházban. Többször járt már nálam lelkigondozói beszélgetésen. A pszichiátrián van, és ennek hála a nyílt részlegen. Az öccse a zárt osztályon van párhuzamosan vele együtt. Az édesanyja pedig otthon Örül annak, hogy éppen a két fiú most nincs odahaza, és fölélegzik, aki mellesleg asztrológus. Tehát hiába mennek haza, ott sincsen sokkal jobb helyen szegény fiúk. Szóval ez a fiatal ember ott van bent, ez most az átosztály 26, már lassan 27. éves, és nagyon nagy nyomorúságból jön, mert többször kellett már rájönnie arra, hogy csődbe ment az élete, és nem jön semmit, pedig 26-27 éves, akkor kellene ugye, hogy kiteljesedjen az élete, meg úgy elinduljon, meg családdá növekedjen majd az, ami most ő egyedül, és hát bizony nagyon egyedül van. Így bizony azt kellett meglátnom, hogy újra azzal szembesülnöm, hogy nagyon sok osztály van tele a kórházakban, de a pszichiátriák tömbe vannak. Tömbe vannak ma Magyarországon a pszichiátriák. Mert eljut oda az ember, vagy így, vagy úgy, hogy csőd. Nincs kiút, és vagy önmaga ellen fordul, és megpróbál, mint ahogy ez az én fiatal ember barátom is, önmaga ellen fordulni, és öngyilkosságot elkövetni, megkísérelni, bocsánat, vagy pedig azok ellen fordul, akik, hát aki a legközelebb van hozzá, és akit éppen ér. Csőd, annyi ember jut így, ilyen helyzetbe. Családi válság miatt, munkahely miatt, egyszerűen azért, mert elér egy bizonyos kort, és ma a világ azt sugallja, hogy bizonyos kor után már nincs szükség rád, vagy ha nem vagy elég képzett, nem vagy elég jól fésült, nem vagy elég jól ellátva anyagiakkal, tehetséggel, akkor megint csak semmit nem ér az életed. Aztán elkezd az ember próbálkozni. A csődbe jutott élet persze próbál először, jó esetben próbál először kiutat keresni. Új módszer, új terápia, új munkahely, új feleség, új férj. Bocsánat, nem nevezzük ilyenkor már férjnek és feleségnek, hanem inkább egy új barát vagy barátnő, új társ, de még annak se igen nevezném. Aztán majd a második, vagy a harmadik, aztán majd a negyedik, de még mindig ott sem működik. Aztán egy másik autó, mert hát hatta jobb kedvem lesz, aztán elköltözünk, mert kell a levegőváltás. Aztán valami pótszer, vagy már először, leghamarabb valami pótszer, valami segédanyag, amivel tompítani lehet, vagy éppen fokozni azt, ami bennem van. Aztán újra kudarc, mert a teher az ott marad. Hiába próbálnak ma keletről, nyugatról, bárhonnan új technikákat behozni és oldani. Rájöttek már arra, hogy az embereknél válsága nem a testi bajai, hanem a lelki problémái. Rájött már erre mindenféle furcsa filozófia is. Csak az a baj, hogy nem tudnak ezzel mit kezdeni ők sem is. Csak újabb és újabb módszer próbálnak arra, hogy éppen most a minap olvastam egy cikket a kineziológiáról, hogy hát majd a lelki nyomorúságait feloldjuk majd mi a görcseid, meg a bűntudatod, meg mindened, de az is igazából ott van a testedben, csak ezzel azzal egy kicsit facsarni, húzni, vonni, ott van az, az izmaid, emlékeznek rá, és majd mi akkor feloldjuk. Micsoda blödség. Nem tudják feloldani. Bármit is hirdetnek magukról, nem tudják feloldani. Képtelenség. Mert nem tudják megbocsátani a bűnt. A bűnnek a vád, a bűnvád, az önmarcangolás az ott marad. Ők nem bocsáthatnak meg bűnt. Tanultuk a KT-ból, mert senki nem berfia, ezért eleget nem tehet. Sem én magam, sem más helyettem. Nem tudnak igazi megoldást adni. Hát, hogy próbálnak kicsit megnyugtatni, kicsit ringatni, egy kicsit ködösíteni, homályosítani, de mire fölébrednél belőle, majd mondanak egy másik módszert, hogy hát azóta meg kitaláltunk valami jobbat, és most már valami újabb van, még keletebbről, vagy még nyugatabbról jött, vagy még délebbről, vagy még nem sötétségből, mert az igazság általában viszont pont ez. A legmélyebb okkult sötétségekből jönnek ezek elő, és próbálnak újabb és újabb köntösben, másnak is, újnak is, egyébnek mutatkozni. Én bizony azt kell, hogy mondjam, hogy csak ott láttam igazi megoldást az életek csődjére, hogyha valaki ezzel Jézushoz jött. Mert módszereket tudnak kínálni, amivel elfeledteted, vagy éppen könnyíted, vagy oldod egy kicsit a hangulatot, de eltörölni nem tudja senki és semmi más a bűneidet. Mert bizony az a helyzet, hogy ezt kikerülni nem lehet. Mert a bűneid azok, amik elválasztanak Istentől. Van egy másik fiatalember, hát mondjuk egy kicsit már régebb óta fiatal, mint ez a 26 éves fiú, aki már többször járt, jelentkezett már tavaly előtt hozzánk felnőtt konfirmációi képzésre is, hogy szeretne konfirmálni, végig is járta. De mindig volt kérdése, és mindig, hogy ezt nem, ez így nem jó is. És nem jött utána konfirmálni, mert azt mondta, hogy hát tiszteletes úr, állandóan csak arról, ha nem is állandóan, de szinte mindig arról prédikál, hogy ez a bűn. Én egy jó ember vagyok, én egy tisztességes mesterember vagyok, annyi mindenkinek segítek, meg vállalok a közért is, annyi minden. Hát miért kell állandóan ezt a bűnt hajkurászni, meg ezt hajtogatni Isten tiszteleten? Azért, és neki is ezzel a kis rövid példával mondtam el, mert ez az, ami elválaszt bennünket Istentől. Ez, ami ott áll köztünk, és ezt nem tudjuk kikerülni. Rövid példát így hangzott. A Fóti gyülekezetben van egy szolgálati gépjármű. Szenzációs. Szerintem a csapat nagy része tudja, amikor azt mondom, hogy Babetta. Érti, miről van szó. A szolgálati gépjármű, ez egy nagyszerű piros Babetta, talán még a Vég Tamásé volt, és mikor mi oda kerültünk Fótra 3 évvel ezelőtt, állítom, hogy legutóbb talán éppen Vég Tamás motorozott vele. Azóta ott állt egy raktárban hátul, és hát azt mondtam, hogy na hát, hallottam, hogy van egy ügyes mesterember itt, aki majd biztos tud segíteni, én ezt beüzemelném. Hát először én kezdtem hozzá, mert nekem is volt valamikor kis motorom, hát mondom, hát ha. Csillogott, villogott, 81-es gyártmány, még az az igazi Babetta. Cseréltem a gyertyát, benzin bele, a karburátort, rúgtam, vágtam, nem ment. Nem akart elindulni. Egyszerűen nem, kész. Pedig szikra is volt, meg üzemanyag, minden. Elvittem ez a mesteremberhez, aki nagyon érti ezeket a motorokat, és már aznap délután telefonált is, hogy lehet jönni a járgányért, tiszteles úr, rendben van. Na, mi volt a baj? Hát az volt a baj, hogy túl sokáig állt benne a benzin, és valami lerakódott, és egyik benzincsőben ott egy dugulás volt, és nem tudott az üzemanyag eljutni odáig. Hiába volt szikra, rugdoshattam én azt reggelig, és tekerhettem volna, mert lehet vele biciklizni is, de az nem való igazából. De nem tud üzemelni, mert az üzemanyag nem jut el oda, ahol szikrát kap. Hiába van meg minden. Valami meggátolta, hogy oda jusson. És így nem megy. Ő szépen kitakarította, elrendezte azt, ami elválasztotta a szikrát és az üzemanyagot, és most már van kapcsolat, és folyik át, és bizony, vannak-e, hogy 26. éves most ez a járgány, folyopattanok rá, és hát nagyon sokat nem közlekedem, mert legalább olyan biztonságos fóton motorozni, mondjuk itt Budaörsön akárhol, de a gyerekvárosban, az óvodában beszoktam vele menni így. És megy. Azért, mert nincs, ami elválasztom most már. El van intézve ez a dolog. Aztán most már térjünk erre a mai estére, mert csak ide kell jutni, hogy mai este kérdése így hangzik, és mindjárt kiderül majd, miért beszéltem én erről ennyi bevezetésként, hogy Isten nem törleszteni hív, hanem számon kér. Ez a történet, amit szerintem nagyon sokan ismernek, a gonosz szolga történeteként van megnevezve Máté evangéliumában. A 18. fejezet 21. versével kezdődik, és a fejezet végéig tart, ezt szeretném most elolvasni. Máté 18, 21-től a fejezet végéig. Akkor Péter odament hozzá, tudjék Jézusod, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Én nem azt mondom, hogy még 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyeknek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyet csak van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársával leborult előtte, és így kérlelte. légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatársai látták, hogy mi történik, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették az uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülni a szolgatásodon, amint én is megkönnyörültem rajtad? Ekkor halagra robbant az ura, és átadta őt a hóvéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz, majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Hogy is kezdődött ez a történet? Úgyhogy van egy király, aki nagy kölcsönt adott az egyik szolgájának, és egyszer csak mit is kezdett? Oda írta, hogy fizessen? Ki emlékszik erre a kifejezésre? Mi volt ott erre szóra? Számot kezdett vetni. Tudjátok, kedves testvérek, Istennek egyik legkegyelmesebb módszere, hogy nem azzal kezdő, hogy gyere és fizess, hanem hív, hogy számot vess. Beszéljük meg, hogy hogyan is állunk éppen pillanatnyilag. Istennek egyik legkegyelmesebb vonása. Magához hív, összegyűjt, készít alkalmakat, heteket, Isten tiszteleteket, és arról akar beszélni veled, hogy hogyan is van az a mi ügyünk, hogy is állunk, hányadán is állunk. Nem azt mondja, hogy itt van nálad a tartozásod, tessék azonnal letenni. A szolga egy óriási összeggel tartozott, lehet, hogy már el is felejtette, hogy mennyi mindennel. Élte a világát, talán eltékozolta, valami elképesztő nagy optimizmussal. A 10 000 talentum valami hatalmas nagy összeg, majd fogok erre utalni, hogy mégis nagyságrendileg mit is jelent ez. Nem tudom, mit gondolt. Majd csak lesz valahogy. Ha az öreg király kicsikét öregszik, szenilis lesz, kimegy, vagy a könyvelés, valaki egy rossz tolvonást húz, vagy feltalálják a radírt, nem tudom, mire gondolhatott. Majd valahogy lesz. És egyszer csak idézés jön. El kell mennie a királyhoz. Sőt, igazából nem is megy, viszik. Mert ilyen helyre nem szívesen megy az ember magától. A számadásra, főleg, hogyha valaki tudja, hogy tartozása van, nem is szokott jelentkezni, hogy jól jövök, és akkor beszélgessünk erről. Viszik. Valami odahajtja a tartozót. És akkor megkérdezi a király. Esünk számot, hányadán is állunk? Mennyi még a tartozás? Mi a határidő? Hogy is jöttek a törlesztő részek? Nem voltak törlesztő részek? Mennyit fizettél vissza? Semmennyit nem fizettél vissza? Hogyan fogod mindezt teljesíteni? Kedves testvérem, Istennek nagy-nagy szeretete az, hogy erre a mai estére is nem azért hívott, hogy fizess meg azt, amivel tartozunk, hanem hogy számot vessen veled. Hogy megnézzük, hányadán is állunk, és milyen jó, hogy Isten néha kezd számot vetni veled. Nem pedig rögtön azt mondja, fizess meg, amivel tartozol. Így kezdett el számot adni valakivel, akivel nagyon elszaladt a ló, és nagyon belejött a szerzésbe. Bele is tudott jönni, mert egy olyan cégnél dolgozott, ahol a számok és a pénzügyi adatok közelében volt, és bizony többször esett meg az, hogy hát a saját javára tudott egy-két számot, egy-két nullát ide-oda tenni, és egész simán ment minden. Még egyszer csak annál a cégnél ki nem robbant egy nagy sikasztási botrány. Amiben ő kivételesen nem volt benne, éppen nem volt benne. Nagyon sok az előttiben benne volt. És ezt ő nagyon jól tudta. És elhallotta, hogy elkezdtek egy nagy átfogó vizsgálatot. Mindent átnéznek. Ennek az ügynek a kapcsán most mindent át kell nézni. Baj lehet. Hát most napvilágra került az a sok disznóság, amit csináltam. Az a sok kis csúsztatás, ide-oda, 1-2-0. azok a kis érdekes utalások, minden más, amiben viszont nem volt, közel sem volt ártatlan. Ez mint egy rés így nyílt ki előtte. És mivel valamikor még fiatalabb korában sok evangéliumi érintést kapott ifjúsági közösségekben, hittanórán, gyermekkorában még Isten tisztelete is eljárt, egyszer csak világossá vált előtte, hogy mindaz, amit eddig tett, milyen komoly bűn. Végre bűnnek látta a bűnt. Tudta ő azt eddig is, hogy ez a dolog huncutság, de most végre bűnnek látta, és megrémült önmagától. És mivel Istenhez ment azokkal a bűneivel is, amikről nem beszéltek ezen a vizsgálaton, ezeken a vizsgálatokon, amiket Isten megmutatott neki, ezért Isten közelében egészen másképp kezdte el élni az életét. Egészen másképp folytatta az életét. Aztán talán egy pár hónapja volt, hogy Fóton egy 50-es évében járó volt budapesti volán középvezető, elmondta az urasztalánál egy bizonyságtétel kapcsán egy vasárnap délelőtt, hogy őt Isten úgy állította meg, hogy 41-néhány éves korában egy olyan betegséget engedett meg az életében, mert az eddig-addig életét, karrierjét ketté törte. Biztos állása volt a BKV-nál, középvezető volt, nagyon jó fizetéssel. Emberileg nézve, teljesen jól beágyazva és jó helyen. És egyszer csak megkapta a diagnózist, hogy mindaz, amit eddig olyan nagy biztonságban tudott, amit fölépített, és amiben olyan jól el volt hosszú-hosszú évek óta, amiben élt, az most semmivé lesz, mert sajnos nagyon biztos az, ő teljesen le fog épülni. Testileg is, és szellemileg is. És nem is akármilyen állapotban van. És el is kezdték akkor már leszázalékolását, most is elég sok nyomorúsága van, de még el tudott jönni, és oda tudott állni az urasztalhoz, és beszámolt erről, hogy ő bizony akkor már hosszú évek vagy évtizedek óta nem imádkozott, de ebben a nyomorúságában. Akkor még ő sem imádságnak nevezte, csak azt mondta, hogy elkezdett beszélni Istennek. Elkezdett beszélni a feleségéről, meg a barátnőjéről, meg az előző feleségéről is. Meg elkezdett beszélni neki a munkahelyéről, elkezdett beszélni az életviteléről, előhozta mindegyik gyermekét, mindegyik feleségtől való gyermekét. Előhozta a barátnőtől lett gyermekét is. Mindent, amit meg akit szeretett. Mindent, amit megszerzett. És mindez elkezdte vádolni. Aminek addig annyira örült. És amiben nagyon jól érezte magát addig. Most elkezdte vádolni. És akkor azon kezdett el gondolkodni, azt mondja, hogy vajon mindezért, amit eddig tettem és ahogyan éltem, meddig kell nekem vezekelni? Akkori felesége gyakorló katolikus volt, és hát valami ilyesmit látott, hogy náluk ezt így meg kell tenni. Meg ő is ebben gondolkodott. Valahogy ennek csak így működhet. De hát én mikor, hát mindjárt meghalok. Alig van egy pár évem, én ezért nem tudok eleget vezekelni. Vajon hogyan tehetném jóvá? Hogy egyáltalán mivel lehetne? Van egyáltalán lehetőségem arra, hogy ezzel valamit változtassak, jóvá tegyek? És igen, ő megértette, van minden bűnnek vallani, és megköszönni, hogy ez megbocsátatott. És el is hinni. Isten megbocsátja ezeket. És először teljesen hihetetlennek tűnt a számára. Aztán elment egy, meg utána majd másfél később még egy csendes hétre ide a szomszédba, Miatorbágyra, és hazajött megújulva. És tudja, persze, hogy tudja, mert érzi, hogy elfogy lassan, és már nem mozog a lába, mert az idegi problémái annyira előre haladtak. És már most gondot jelent az, hogy egyedül vezessen autót, és mennie kell a feleségének is, mert nem biztos, hogy mindig minden rendben lesz és egészséges lesz. De megy, és tudja, hogy hová tart. Most már tudja, hogy mi vár rá. És így tudta békességgel elfogadni ezt, ami Isten rám ért és engedett neki. Szóval egy másik fiatal emberrel úgy kezdett Isten számot vetni, hogy ő is ott ült abban az autóban, amit a barátja vezetett, csak hogy őt ki tudták még élve húzni, egy szombatesti buli után a barátját, már nem tudták élve kimenteni belőle. Mi van akkor, hogyha én? Mi van akkor, hogyha az a fa úgy éri el azt a kocsit, az én oldalamon? Mi lesz akkor? Sokféleképpen szólít meg bennünket Isten. Van, akiket így, ilyen tragikus helyzetekben vannak, akiket más módon szorít sarokba. Hív számadásra. De milyen nagy kegyelem, hogy számadásra hív először. Nem pedig rögtön arra, hogy fizesd meg, amivel tartozol. Az ő kegyelme az, hogy elkezd veled számot vetni. És olyan jó, hogyha erre mi készülünk is. Olyan jó lenne, ha valóban így élnénk meg, akár ezt a mai estét is, hogy Uram, mit akarsz velem elszámoltatni? Hadd vizsgáljam meg magam. Hadd lássam meg. Ne legyek bűnvak. Milyenkor a teendő? Ez az ember egy elképesztő összeggel tartozott 10 000 talentum. Nem fogom most azt elmondani, hogy ebből mi mindent lehetne venni. Van egy kortörténet alatt, miszerint Heródes király, az akkori király, éves jövedelme volt 900 talentum. Ez meg 10 000 talentum volt. A királynak az éves bevétele volt 900 talentum. Neki meg 10 000 volt a tartozása. Kár ezen gondolkodni, mert ezért milyen autóból, vagy milyen telekből, vagy milyen házból, vagy hol, vagy mit lehetne venni, vagy elképesztő összeg. Ennyi tartozást nem is lehet törleszteni. Hát csak a törlesztő részletbe is belerokkannak. Itt nincs adósságrendező hitel. Meg összevonjuk, meg elsimítjuk, meg kicsit nyújtjuk. Nincs, egyszerűen nincs ekkora. És a szolga mit tesz? Haladékot kér. Lehet, hogy belegágyult szegény a nagy adósságba, és ezért nem tud vele mit kezdeni? Mit beszél? Hát hogy kéred haladékot? Mi esélye annak, hogyha nem most kezd el fizetni, majd 10 év múlva kezd el, akkor sem tudja kifizetni, még ha utána él 150 évig, még akkor sem tudja kifizetni. Vagy nincs tisztában az összeg nagyságával, vagy szélhámos. Ezt nem lehet visszafizetni. Tudjátok, mi az igazi csoda? Az, hogy a király nem is várja, hogy visszafizesse. Ismerje be az adósságát. Ismer el, hogy adós. És valóban úgy tűnik, hogy ez a király nem is várja. Azt mondja ugyan először, adjátok el mindenét, ráhelyezd, és így fizessen, hát akkor a király is elég gyenge matekból, hogyha azt hiszi, hogy itt valamennyi bejön, megint csak egy rövid kis matekozás a 10 000 talentumhoz. Hogyha rabszolgának adja el őt, meg még akkor a feleségét, meg a gyermekét, mondjuk azt, hogy volt, hogy 3 gyermeke, egy rabszolga ára akkor 1000 dénár volt. Az 1000 dénár az 0,1 talentum. Nevetséges. Nevetséges összeg. Még ha mind az 5-öt eladja, van neki 5000 dénár, hát az majdnem egy fél talentum. De hogy fél. Semmit nem ér. Semmi a 10 000-hez képest. Hogy fog ez az összeg összejönni? A király nem volt tisztában azzal, hogy ez a dolog mennyit is ér. Mi is ez az összeg? Például kiderül, hogy ez a király nagyon is tisztában volt. De nem gondolta, hogy ez összeg behajtható. Nem is ezért hívja. Azért hívta, hogy számot vessen vele. Nem azért hívta, hogy fizessen, hanem hogy számot vessen vele. Hogy miután rájön arra, hogy fizetésképtelen, kérje a kegyelmet, kérje az adósság elengedését. Beszélni akart a szolgával. És Isten ennyit akar veled ezen a mai estén, ezen a mai héten mindössze beszélni veled. Beszéljünk arról, ami elválaszt Istentől, ami miatt bujkálsz Isten elől. Amiatt nem egészséges, vagy nincs meg a kapcsolat. Isten lehetőséget akar adni. hogy az ember meglássa a saját tehetetlenségét és fizetésképtelenségét. Nekünk ugyanis ilyen Jézusunk van. Nekünk ilyen királyunk van. Ilyen is Jézus. Ki is ő valójában. Jézus olyan, hogy ezen a mai estén is az elképesztő adósságod ellenére nem fizettetni akar, hanem beszélni veled erről. És hogy rájöjj arra, hogy nem tudsz más módon eleget tenni a bűneidért. Viszont van megoldás. Mert nem kell így maradnia. Isten mindannyiunk számára készít alkalmakat. Ki tudja, hány alkalmon ültél már te is. Hányszor hallottad már, és hányszor engedted el a füled mellett. És újra és újra hív beszélgetésre arra, hogy rádöbbentsen a tehetetlenségedre. És végre engedd, hogy segítsen. Hogy segíthessen rajtad. A szolga nem tudta megoldani a maga nyomorúságát. A király viszont igen. Azt mondta, hogy el van engedve. Felejtsük el. Milyen boldog az az ember, aki felismeri az elkészített alkalmat. És milyen boldog az ember, hogyha valaki rájön, hogy ez az alkalom ma este van itt. És ezért hívott, ezért keresett. És végre lemond arról, hogy önmaga oldja meg azt, ami megoldhatatlan. Amit végre fölad, hogy önmaga törlesszen. Rájön, hogy nem tud törleszteni. És végre megköszönje, hogy Isten elengedte az adósságát. Így szólt át a király, minden adósságot elengedem neked. Eltépi a nyugtát. Volt, nincs. Pál a Kolossai levélben használja ezt a kifejezést pontosan, amikor próbálja megmagyarázni, hogy miért is kellett Krisztus keresztje, miért kellett neki meghalni, azt írja, hogy mindeket, akik halottak voltatok a bűnökben, ővel együtt megelevenített, megbocsátva minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt, mert tartozásunkat rögzítette és igazolta, és azt eltette az útból, odaszögezve azt a keresztfára. Volt egy érvényes adós levél, ami arról szólt, hogy megfizetetlen adósságod van Isten felé. És ő kiegyenlítette ezt. Érvénytelenítette ezt az adós levet, ezt a nyugtát, azzal, hogy ő meghalt. Minden emberét, valóban minden adósságomat, igen, minden adósságodat. És aki ezt hiszi, az Isten nem hívja ítéletre már. Aki oda tud állni elé, elszámolás végett. Azt ő már az ítélete nem fogja hívni. Mert Isten igazmondását nem kell, hogy megcáfoljuk. Hogy kétségeskedjünk felőle. Aki kétség mondja Isten igazmondását, az kételkedik Isten irgalmában. Az nem veszi komolyan Jézus Krisztus vérének bűn eltörlő erejét. Azt viszont meg fogja tapasztalni, hogy mi az, amikor Isten ítélete hív. Aki igazán fogadja el Isten szavát, aki megköszönő, hogy a nyugtáját, az ő nyugtáját is érvénytelenítette, a szabad emberként élet tovább. Mert nekünk ilyen Krisztusunk van. Ilyen Jézus, aki ezért jött ebbe a világba, hogy a bűn rabjából Isten gyermekévé tegyen. Ez az evangélium. Erről szól az egész Biblia. Ez is ilyen Jézus. Ezt kérdezi most tőlünk egészen személyesen az igény keresztül, hogy hiszed-e ezt. Mert ekkor tud a hited kiterebélyesedni, gyümölcsöt teremni. És talán igen, az első gyümölcs rögtön az irgalmasság, mert nem véletlenül ennek a történetek van folytatása azért még. Hogy hogyan éled ezt meg másokkal. Ha neked már el vannak engedve a adósságait. Tudsz-e te is megbocsátani a másiknak? Ez egy egészen isteni tulajdonság, az irgalmasság. A történet úgy folytatódik, hogy ez a szolga kimegy. Elkapja a saját adósát, aki 100 dénárral tartozik neki. Az előbb már ugye mondtam, hogy rabszolgára volt 1000 dénár, ő 100 dénárral tartozott neki. A 100 dénár a 10 000 talentumnak az 1 milliómad része. Neki esik, folytogatja is, azonnal követeli a pénzét. Ahire jut a királyhoz, neki vissza kell mennie, és fizetnie az életével. Mert aki nem kész tovább adni azt, az irgalmasságot, amit Istentől kapott, elveszíti azt, amit Isten adott neki. Aki nem kész tovább adni, nagyon világosan tükröződik ebből a történetből. Nem hitte el igazából. Talán. Ez a szolga. Hogy mit engedett el neki az a király. Mert mi is azért kaptuk, hogy mi is olyanok legyünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy a bűnbocsánat, a bocsánat nyerés, inkább akkor így mondanám, a bocsánat nyerés és a megbocsátás, egymásnak való megbocsátás olyan, mint egy kettős simpár, amin a vonatok villamos jár. Csak akkor működik, hogyha a két simpár párhuzamosan megy. Amikor az egyik kicsit kihajlik, egyik megrongálódik, elferdül, azon nem jár szerelvény. Jár, csak ugye kisiklik. A bocsánat kapás és bocsánat adás, ezeket most nem szépen mondtam, főleg ezt a kapást, csak így tud működni. Együtt, párhuzamosan, hogyha én is élek ezzel. Adó szolga példázatának mondani valója ez. És ugye ezért is jön elő az egész történet, mert Péter bedobja ezt a témát ott Jézusnak. Izgatja ez a dolog, hogy mi van ezzel a megbocsátással. Péter, aki már hallott jó néhány dolgot Jézustól, elkezd gondolkodni. Most valami, van egy jó témám, meg van egy jó megoldási javaslatom is rá. És azt gondolja Péter, hogy most valami jó nagyot fog mondani. Mert hogy? Ugye mi van ezzel a megbocsátással? Hányszor kell megbocsátanom az én felebarátomnak? A rabbinusi tanítás azt hirdette, hogy 3-szor meg kell bocsátani. Péter azt mondja, hogy hát tudom, hogy a rabbik ezt tanítják, Jézus azért mindig valamit rálicitál, bocsánat a kifejezésért, de úgy rátesz még arra, amit a rabbik mondanak. Hát, Jézus biztos azt mondaná, hogy mondjuk 6-szor, legalább 2-szer annyi, ráteszek még egyet. Hát, ha mondok valami jó nagyot Jézusnak, és hát, ha azt mondja, hogy jó, Péter, te aztán nagyon megértetted, mit akarom. Azt mondja, hogy hát, uram, 7-szer is. És azt hitt, hogy valami nagyot mondott. Jézus bizony lelomozza. 70-szer, 7-szer is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy számtalan szól. Újra és újra. Akárhányszor. Mert vajon neked Isten hányszor bocsát meg? Vagy küldött már el úgy? Hogy leborultál el, és azt mondta, hogy na húzzál el. Azt mi szoktuk mondani. Vagy mondjuk azt ugye, hát ezt a jóképű magyar kifejezés, hogy megbocsátok, csak nem felejtek. Hát, ez így nem megy. Vagy megbocsátok, és felejtek. Vagy ma akkor ne is beszéljünk róla, mert ha nem felejtem el, akkor bizony nem bocsátottam meg. Isten, ez hányszor kellett már így menned, és így tovább menned, hogy őszinte voltál előtte, hogy ő nem bocsátotta meg a bűnet. Hát akkor te meg mit akarsz? Ezzel a haragtartásoddal, nem megbocsátósdiddal külön megtartod magad, mint ő. Nagyobb tiszteletem életónak. Tessék még kicsit hajbókolni előttem, meg egy kicsit vezekelni előttem, nem elég? Mennyi mindennel tartozol Istennek? olyan jó lenne végig gondolni. Először inkább talán azt, kire haragszol? Ki iránt van panasz a szívedben? Kivel szemben van panaszod? Kint követelsz valamit? Kitől várnál el valamit, hogy jó lenne az odajönni és rendezni ezt a dolgot? És egyáltalán, ha odajön, kész vagy elengedni a tartozást? Kész vagy megbocsátani? Mert bizony, hogyha Isten is előszedné a mi adósságainkat. És be akarná vasalni rajtunk. Akkor lenne sírás és pohna csikorgatása. Mert ki mondhatja azt, hogy nem tartozik Istennek. Mert elégséges imádatot ad neki. Elégséges tiszteletet. Elégséges dicsőség adást. Ki mondhatja el azt, hogy valóban megszenteli, teljes mérték megszenteli az ő nevét, meg a nyugodalom napját, meg hány hálaadással vagyunk adósok. Tegnap este hallottuk már, hány apró vagy nagyobb dologért, amit úgy természetesnek veszünk. És mi lenne, hogy azokat is elkezdené behajtani, amikkel egymást károsítottuk meg. Amikor nem volt bizalmunk, amikor nem volt megbocsátásunk, amikor nem volt időnk, amikor nem volt türelmünk a másik számára, amikor nem volt kezünk, lábunk, ami megmozdul, nem volt fülünk, ami nyitva legyen, nem volt egy csöpnyi empátia sem. Mert akkor éppen olyan volt, hogy leperget róla minden, mondhatott akármit is. Hány de hány dologgal károsítjuk meg egymást. Mi lenne, ha Isten ezt elkezdené behajtani rajtunk? Nem csak számon kérni, nem csak elszámoltatni, hanem bevasolni keményen rajtunk. Milyen jó, hogy Isten ezen a mai estén is számadásra hívott bennünket. Gondoljuk végig az életünket, az adósságainkat, a panaszainkat, a haragjainkat, és azt, hogy ő ezt szeretné a mai este végig gondoltatni veled, és megfontoltatni, és megértetni, hogy vedd, és add az Isten irgalmasságát. Vegyed és legyen életed belőle. És add tovább, hogy örök életed lehessen, és megmaradjon. Minden eddiginél teljesebben minden bűnünkre fogadjuk el, és köszönjük meg a bocsánatot. És minden eddiginél szívélyesebben és szívesebben adjuk tovább azoknak, akik hozzánk jönnek és minket kérlelnek. Az ellenségnek, a rokonnak úgy, hogy megértse, és hadd tudja, hogy én elhordozom is, megbocsátok neki. És nem fogom számon kérni az adósságokat. Mert telik rá. Miért? Azért, mert gazdaggá tett Isten. Nem azért, mert én vagyok ilyen gazdag, mert én vagyok ilyen nagyvonalú, hanem azért, mert Isten tesz engem ilyen gazdaggá. Mert minden adósságomat elengedte nekem Isten. Ezt mondja az ige. Mert Isten nem haragszik, hanem szánakozik rajtunk úgy, mint ahogy a király tette. És ezen a mai estén ezért hívott ide, hogy számot vessen veled. Vedd elő a könyvelést. Az imádság csendjében, vagy majd otthon este. Vedd elő a könyvelést, és nézd meg. Hányadan is állsz Istennel. És kérd, és hidd hittel, reménységgel a bűneid bocsánatát, a bűnbocsánatot, a kegyelmet. Mert így lehet igazán gazdaggá az ember. Boldog az ember, aki így lesz igazán gazdaggá, és ez az a gazdagság, amit a moly meg nem rág, a rozsda meg nem emészt, ami kincs itt, már most is, és kincs is marad halálunk után is, mert az Isten lényéből való ajándék a Jézusban megnyilvánult irgalmas szeretet. Kedves testvérem, én ebből élek nap mint nap. Nekem ez és ilyen Jézus, aki nap mint nap meghallgatja az én bűnbánatomat, és nap mint nap hallja, hogy én ezt köszönettel el is fogadom, és hálás vagyok érte. És nap mint nap megpróbálok élni is ezzel úgy, hogy továbbadom. Ezt már szándékosan mondtam így, hogy megpróbálok. Megpróbálok nap mint nap élni is vele, és adni tovább. Mert nekem ilyen Jézusom van. Mert én így ismerem őt, és így éltett. És így ajándékozz meg vele mindannyiunkat, amikorunk Istenünk. Cselekedjenek, hogy ez valóban így legyen mindannyiunk életében. Kérjük ezt most imádságban. Ámen. Úrunk, hadd kezdjük bocsánat kéréssel azt, hogy bocsáss meg nekünk, Urunk, mi sok magyarázkodásunkat, amikor mentegetőzünk, amikor próbáljuk kisebbíteni a nyomorunkat, a szégyenünket, bocsáss meg a mi menekülésünket, amikor elsősorban előled menekülünk. Sokszor úgy, hogy tudjuk is, hogy nálad lenne a megoldás, de mégis valami másban, máshol keressük. Köszönjük, hogy olyan világosan mondja a te ígéd, hogy nincsen másban megoldás az életünkre. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy más fundamentumot nem vethet senki azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te mindannyiunk adósságát kifizetted. Köszönjük, hogy te mindannyiunkért azért jöttél, hogy életünk lehessen. Mindannyiunkért úgy jöttél, hogy bővölködjünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi így ismerhetjük Jézust. És kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk lépni. Hadd tudjunk lépni a hitetlenségből, a fontolgatásból, az okoskodásból, a távolságtartásból, lépni feléd és közelebb hozzád, elindulni veled egy olyan úton, amely az életre visz, amelyek során szakadatlanul tudunk venni kegyelmet, és adni tovább azt. Hogy megtanuljunk kegyelemből élni. Hogy megtanuljunk kegyelemből irgalmas szívvel járni. Urunk, ad nekünk ezt a gazdagságot, kérünk. Ha tükrözzük így a te dicsőséget, és hadd vigyünk így téged sokaknak, és hadd legyen, Urunk, így mindannyiunknak élete, megoldás a nyomorúságra. Áldunk, Urunk, hogy ez lehetséges. Áldunk, Urunk, hogy Jézusért most is meghallgatod imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, meg fog őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretettel hívjuk, várjuk a kedves testvéreket a következő estékre is. Még van egy néhány üres szék, befélnek még egy néhányan. Hogyha van valaki a közelünkben, akit szeretnénk Jézus Krisztusnak közelebbi ismeretségébe hozni, látni, tudni, ne legyünk restek, szólítsuk meg és hívjuk el magunkat holnap este. Záró énekként a 466. dicséretet énekeljük. 466. dicséret, első vers így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. 466. dicséretnek énekeljük mind a négy versét.